Advent, amire érdemes várni, ez lesz a mai előadásnak a címe. Ugye már egy picit azért odébb vagyunk az Adventtől. Ugye mi is ez, hogy Advent? Ugye várakozás, eljövetel, mind a kettő valamilyen módon, tehát Jézus Krisztushoz kapcsolódik. Egyrészt kapcsolódik a földre születéshez, és másrészt kapcsolódik a visszatérésével is. Dániel könyvének a tanulmányozása során, ugye ez az utolsó fejezet, amivel foglalkozunk, és illetve nem az utolsó téma, mert a jövő héten ugye van egy fejezet, úgy tudom, amit kihagytunk, vagy kihagytak, a harmadikat, ami majd a koronát teszi föl erre az egész könyvre. De a proféciai résznek látható, hogy ez a 12. fejezet egyfajta kicsúcsosodása a profétai szempontból. Ugye, ha megnézzük ezt a táblázatot, már legutóbb, mikor itt voltam, és a 8. fejezetről beszéltem, akkor ugye végigvettük, hogy hogyan vezeti végig a világ történelmet a különböző fejezetekben Dániel könyve. És ha megnézzük, ugye itt a 10, 11, 12. fejezet egyébként egy összefüggő ciklus, csak a mi olvasatunkban van így föltagolva, hogy 10, 11 és 12-es fejezet. Amúgy egy egész egységet alkot, és ha megnézzük a különböző világbirodalmakat, ezekbe illik bele, hogy a 12. fejezet, mint ami Isten országáról, Isten országának eljöveteléről beszél, tehát erről az adventről beszél. Erről említést tettem már múltkor is, ugye, hogy kinyitja egyre jobban Dániel könyve a világbirodalmakat. Ugye már 8. 9. fejezetben Babilónia eltűnik, mert melyik korszakban lépünk már bele? Már Perzsia időszakában járunk, tehát az már nem is aktuális akkor, és aztán utána ez bontja ki még jobban a Rómát, a megosztott birodalmat, a kis szarvnak az uralkodását, ezt vetíti még jobban ki, és a 11. fejezetben ugye láthattuk ennek a még inkább kibontását Észak és Dél küzdelmében. Megtanulhattuk ugye azt, hogy ez az Észak és Dél küzdelme, és azért is mondom el, mert a 12. fejezetben vannak olyan epizódok, amit látni fogunk, hogy visszautalnak erre a részre, illetve ha nem tudom, a jelenések könyve mennyire van ott előttünk, mennyire van a fejünkben, oda is szeretnék majd utalásokat tenni, mert a Dániel könyve és a jelenések könyve nagyon is összefügg. És a jelenések könyvének a szimbólum rendszerében ott találhatóak ezek a képek. Ugye Észak és Dél küzdelme, láthatjuk egyrészt a Nagy Sándor birodalmából kiszakadt négy birodalomnak, azon belül is ugye kettőnek, Szeleukosz és Ptolemaioszoknak a küzdelméről beszél. Aztán a római birodalomnak látjuk a hatalmi törekvéseit a 11. fejezetben, a szövetséges fejedelem halála és a követőinek az üldözése, majd egy belső válsága, ami szintén az Észak-Dél küzdelmébe illik bele, és látjuk azt, hogy a kereszténység táborán belül is megoszlás támad, egy Észak-Délnek megfelelő két ellentétes pólus, a hűségesek és a látszat kereszténységnek a harca, ez megy át aztán egyébként majd a jelenések könyvébe, ahol még jobban kinyitja, még inkább nyilvánvalóvá válik, hogy ki melyik oldalra áll, ki melyik területen van. És ugye a föld történelmének az utolsó nagy küzdelme bontakozik ki, és ez már itt a 11. fejezetnek a vége, és a 12. fejezet is erről szól. Ugye az egész küzdelem, ha megnézzük a nagy küzdelmet, ami az egész Szentírásnak is a központi témája, hát ki között folyik. Észak és Dél küzdelméről beszéltünk, Nagy Sándor utódállamai, Róma és a többi, lehet mondani, hogy hát sok küzdelem volt, de az igazi nagy küzdelem, ahogy olvassuk a Szentírásban, Isten és Sátán között zajlik, és ugye jelenések könyve beszél aztán erről, még mondom, tehát ha valaki így mellé teszi Dániel könyve mellé a jelenések könyvét, még jobban meg fogja érteni egyrészt a Dániel könyvét is, másrészt a jelenések könyvét is. Érdemes itt párhuzamba látni. Tehát ez a harc és a levettetés, ugye, ami elindul fönn a mennyben, Ott indul el egy lázadás, ugye az őskígyó ördögnek, sátánnak hívnak, elcsábítja az egész világot, letaszították a földre, és vele együtt az angyalait is letaszították. De miért taszították le? Miért pont a földre? Ugye ezt is lehetne kérdezni. Miért pont a földre? Mit gondolunk? Miért pont a föld? Az annyi bolygó van. Ott van a Mars, a Vénusz, Jupiter, meg mindenféle. Hát azért, mert valaki odaadta neki a kulcsot, ugye, ha most így, és Mózes első könyvéhez lapozunk, akkor Ádám és Éva azt mondták, hogy hát mi pedig rád hallgatunk, nem pedig az Istenre. Isten azt mondta, egy fáról ne egyetek. Sátán azt mondja, hát nyugodtan, kire hallgatunk, ugye? Tehát ez a harc megy azóta is, és látjuk itt a 12. fejezetben, például a Jelenések könyvében, ahogy hadakozik, ugye ez az észak-délnek megfelelő harc, vagy akár a kis szarvnak beillő harc is, hiszen Isten parancsolatai megőrzőivel hadakozik. Emlékszünk, a kis szarv mit csinál Isten parancsolataival? Ugye? Tehát véli, hogy megváltoztathatja az időket és a törvényt. Tehát ha megnézzük, és ugye nagyokat szól a felséges ellen, ugyanitt a sárkány, amikor üldözi az asszony ugye az egyházat is jelképezi, Istennek a követőit, akkor ugyanezt láthatjuk. Ha a 12. fejezethez lapozunk, azt olvassuk, abban az időben felkél Mihály a nagyfejedelem, tehát a küzdelmek közepette, felkél Mihály a nagyfejedelem, akiért a népes fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amely nem volt attól a naptól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. Felkél Mihály fejedelem. Kihez a Mihály fejedelem? Nem tudom, hogy hol találkozhatunk vele már. Mennyei seregeknek a vezetője. Ugye ez a név, mint minden név a Bibliában, egy jelentést hordoz magában. Tudunk-e ilyen neveket mondani? Például Jákob neve mit jelent? Csaló. Ugye, tehát a jellemét is kifejezi az illetőnek. Vagy Ézsau, ugye? Azt jelenti, hogy szőrös, Edom, a másik neve az meg vörös. Tehát nem véletlen nevezték el így az embereket, mert az ő tulajdonságait, az alapvető tulajdonságaikat fejezték ki. Na most Mikael, ez mit is jelenthet héberül? Ugye, ez egy héber név. Ki olyan, mint Isten? Vagy aki olyan, mint Isten? Kérdésként is lehet, meg kijelentésként is lehet értelmezni. Hát ki olyan, mint Isten? Hát egyedül Isten olyan, mint Isten. Aki olyan, mint Isten? Tehát Jézus Krisztusra vonatkozik. Egyébként a Jelenések könyve, amit idéztem a 12. fejezet, ott is ezt mondja, ugye, hogy Mihály fejedelem volt az, aki hadakozott avval az őskígyóval, a sátánnal. És ő az, aki fölkel, és a nép segítségére áll. Ha megnézzük, Dániel könyvében, ugye Mihályt, 12. fejezet, az utolsó királyként mutatja be, aki utolsóként támad, aki után már nem lesz más király, nem lesz más hatalom. Láttuk az Dániel könyvében, hogy a különböző birodalmak hogyan jönnek egymás után. Az állatok szimbolikus leírásában, illetve hát először még ugye a fémeknek az ábrázolásában. Na de ha megnézzük, itt a 12. fejezetben ki támad? Jön, és azoknak a királyoknak, illetve a nyomorúság idején jön Mihály. Ugye erre utalt a második fejezetnek a vége, azoknak a király idejében támadt az eget Istenem birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre át nem száll. Melyik ez a birodalom? Amit elmondunk ugye mi atyánk imádságba is, jöjjön el a te országod. Tehát ez az, amire várunk, és Jézus Krisztus, tehát Mihály fejedelemként, ő az, aki ennek a birodalomnak a király. Ugye János apostol például, amikor a Jelenések könyvét ide mellé tesszük szintén, akkor látjuk, hogy János is úgy ír Jézus Krisztusról, ugye ő egy látomást lát, a mennyei seregek élén, fehér lovon ülve, Jézus Krisztus megjelenik, hogy a kép is próbálja ezt a látomást visszaadni a 19. fejezetben, és úgy ír róla, mint királyok királya, uraknak ura. Tehát a világ mindenségnek az uraként festi le Jézus Krisztust, vele az egész angyalsereg jön és tér vissza. Tehát Jézus visszatérésekor már nem egy megvetett Jézust kell látni, nem egy megvert Jézust, akit a keresztre feszítettek, hanem egy dicsőséges királynak a megjelenése, amit János leír. Ahogy olvastuk, ugye felkel Mihály fejedelem, a néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól a naptól fogva. Ha megnézzük Jézusnak a proféciáját, az utolsó időkre vonatkozóan, az ő visszajövetelétre vonatkozóan, például Máté evangélium a 24. fejezetében ugyanerről beszél. Háborúk lesznek, nemzet-nemzet ellen, földrengés, éhínség, egyre fokozódnak ezek a jelenségek. Tehát Jézus nem úgy beszél róluk, hogy ezek addig nem lesznek. Lesznek addig is, de egyre-egyre több. Egyre-egyre több. És Jézus azt mondja, hogy ez még nem a vég, mert olyan nagy nyomorúság lesz, ami még nem volt. Tehát idézi Dániel próféta könyvét. De ugyanezt láthatjuk a jelenések könyvében is. A jelenések könyve is, ugye, ami az utolsó harcról beszél, a legnagyobb harcról, hát Jézus visszatérését mi előzi meg? Emlékszünk, jelenések könyvében van a 16. fejezetben 7 darab csapás. 7 csapás előzi meg. Ugye, ami szintén hatalmas nyomorúságnak a képei. Fekélyek az embereken, tengervizet megromlik, minden állat elpusztul, a folyók, források ihatatlanná válnak. Nap tikkasztóan fog sütni. A látszat kereszténység totális sötétségbe borul. Démoni erők hitetik el az emberiséget. Először egymás ellen, ugye az armagedoni csata, majd Isten népe ellen, a hűségesek ellen támadnak a 15. versben. És ekkor lép közbe Mihály, tehát a nagy nyomorúság közepette lép közbe Mihály fejedelem, mint királyok királya és uraknak ura. És így hozza el a megoldást, és megszabadítja a népet. Ugye így mondja Dániel könyvében az első vers, és abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. Ugye melyik ez a könyv? Jelenések könyvét, ha mellé tesszük, ugye van az élet könyve, tehát akik az élet könyvébe bele vannak írva, na hát azok, akik örök életet kapnak, ők meg fognak szabadulni ebből a nagy nyomorúságból. És olyan gyönyörű ez a leírás, ugye a húsvét közelettével jó is ezeket olvasni, húsvét ünnepe, nem csak Jézus halálára emlékeztet bennünket, és nem is szabad megállni ott, hogy Jézus meghalt értünk, hanem mi történik húsvétkor? A feltámadás, hát a kereszténység alapja. A kereszténység alapja a feltámadás reménysége és tanítása. Ugye Pál apostol mondja, ha valaki nem hisz a feltámadásban, ha azt mondja, hogy Jézus nem támad föl, hát akkor azt mondja, akkor hiába való a mi hitünk, hiába való a mi prédikálásunk, mondja ott az ő levelében. Mert hát ha nincs feltámadás, ha ennyi volt az élet, ha nincs tovább, akkor egyáltalán van értelme ilyen előadásokon részt venni? Olvasni a Szentírást, jobb életre törekedni? Ha nincs folytatás, akkor felesleges, mondja az apostol is. És milyen jó olvasni itt Dániel könyvében is már erről a feltámadás reménységéről. Azt mondja, sokan azok közül, akik alusznak a földporában, felserkennek, némelyek az örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra. Tehát látjuk azt, hogy nem mindenki örök életre fog föltámadni, hanem valaki más föltámadásban részesül. Ha valakit ez pontosabban érdekel, a jelenések könyvéhez tudom szintén javasolni, hogy forgassa át, különösen a 20. fejezet beszél arról, mert nem csak egy feltámadás lesz, lesz több feltámadás. Ez a föltámadás például, amiről itt szó van, hogy felserkennek némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra, örökkéval utálatosságra. Ez utal arra a részleges feltámadásra, amiről Jézus is beszélt, amikor ő visszajön, akkor meg fogják őt látni, nem csak azok, akik föltámadnak, a szentek, hanem meglátják azok, akik átalszegezték, meglátják azok a katonák, akik őt verték, mert Jézus megígérte, hogy meglátjátok az emberfiát eljönni az ő dicsőségébe. És akkor egy pillanatra meglátják, és aztán történik valami, amiben én most nem megyek bele, mert az már egy jelenések sorozatnak a témája, de látható, hogy a két könyv teljesen össze van kapcsolódva, össze van fonódva, és ha arról beszéltem, hogy a Dániel könyve így egy szépen kibontja a világtörténelem alakulásait, akkor mondhatni a Dániel könyve 12. fejezetét mi bontja még jobban ki? Hát a jelenések könyvét kéne most akkor folytatni, és akkor még inkább szétnyílik ez a kép előttünk, még inkább megérthető ez a kép előttünk. Ugye, tehát ahogy talán fölismerhető a kép, valaki a Sixtusi kápolnába járt, ugye az utolsó ítélet, tehát ott is ez a két csoport. Tehát nincs harmadik csoport, erről beszél Dániel könyve, jelenések könyve, két csoport. Vagy örök életre támad föl az ember, vagy elkározik. Nincs olyan, hogy hát én tartózkodok. Itt nincs tartózkodás. Jézus mit mond? Aki nincs velünk, tehát aki nem hisz ő benne, olyan nincsen, hogy tartózkodok, akkor az már a másik oldal. És mindenkinek ez az élet adatot, hogy eldöntse, melyik oldalra akar állni. Szabad akarat van. Mindenki eldöntheti. Az ég csillagairól már beszéltünk, ugye a korábbi fejezetekben is látszik ez a szimbólum. Itt is látjuk, ugye az értelmesekről beszél a harmadik vers, az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökön örökké. Ugye az égnek csillagai, tehát ez a szimbólum, ez kikre utal? Hát rólunk beszél. Akik nem csak hallgatunk, hanem hogy mutatja itt be például ezeket a szenteket. Nem csak hallgatói az igének, ha így most egy kicsit az evangélium szavait akarnám idézni Jézustól, hanem cselekvő is. Tehát meg is cselekszik, sőt tovább is adják akár az evangéliumnak az ígéretét. Aztán olvasunk a folytatásban a negyedik vers, és így versenként haladjunk tovább. Te pedig, Dániel, ugye zárd be beszédeket, pecsételd be a könyvet a végső időkig, tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás, mondja a negyedik vers, és aztán a kilencedik vers megint megerősíti ezt, menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve beszédek a végidejéig. Ugye, mire utalhat ez a bepecsételés? Ezzel is találkoztunk már, hogy ugye a könyvben volt egy bepecsételt látomás, egy bepecsételt profécia, ami ugye a leghosszabb profécia volt 9. fejezetben. Tehát látjuk, hogy arra is vonatkozhat ez a bepecsételés, illetve hogy ennek az összefüggéseit megláthassák ugye az emberiség. Tehát erre is vonatkozhat. Mind a kettő értelmezés egyébként használatos a Biblia kutatók szemszögéből. Azt olvassuk, hogy miután a pecsételésre vonatkozó rész elhangzik Dániel számára, arról olvasunk, széttekintek, én, Dániel, és ímé másik kettő áll ott, az egyik a folyóvíz partján innét, a másik túl a folyóvíz partján. Na hát, mi az, hogy másik kettő, mi az, hogy folyóvíz partján állnak? Ha csak a 12. fejezetet így kikapjuk, ugye ezért mondtam, hogy ez egy összefüggő látomás, mert hol találkozunk a folyóvízzel, hol találkozunk egy gyorsba öltözött férfivel a folyóvíznél. A 10. fejezet, ugye, a nagy folyóvíznek azaz a hidegkelnek partján van, és felemelem a szememet, és látám is íme egy férfiú, gyorsba öltözve, dereka ufázi arannyal övezve. Így kezdődik a 10. fejezetben ez az egész látomás sorozat, aminek a 12. fejezet a vége. És azt láthatjuk, hogy itt a 12. fejezetben ehhez a gyorsba öltözött férfihoz csatlakozik még kettő. Még másik két személy, aki ott állnak a folyó egyik és a másik partján. Tehát csak azért mondom el, hogy ugye hogyan fonódik ez össze. Ugye két személy, két tanú, ami megjelenik szintén nagyon sok helyen a Bibliában, akár később a prófétai könyvekben, a kis prófétáknál is, Zakariásnál például, vagy megjelenik a jelenések könyvében is két tanú szintén. Nem akarok ebbe belemenni, mert ez is egy külön előadást megérne, de látható, hogy hogyan kapcsolódik, hogyan fonódik össze. Miről beszélnek ezek. Mondd az egyik a gyolcsböltözött férfiúnak, aki a folyóvíz felett vala, mikor lesz végük a csuda dolgoknak. Erről is beszéltem már itt a 8. fejezet kapcsán, hogy az embert ugye nagyon sokszor az foglalkoztatja, amit ezt a kérdezőt is, mikor lesz vége. Minket sokszor ez foglalkoztat, hogy na, mikor jön már el Jézus? Mikor lesz vége a nyomorúságnak? Beszéltünk róla ugye, hogy állandóan ez volt a kérdés. És mit mond ez a férfiú, gyorsbeöltözött férfiú? Azt mondja, hogy felemelte az ő jobb kezét és a bal kezét az ég felé, és megesküvék az örökké élőre, hogy ideig, időkig és félidőig, és mikor elvégezik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek. 1260 napos proféciáról hallottunk már. Úgy gondolom, ez volt itt téma, ugye? Ugye ez az idők, félidők, lényegében ez ugyanezt jelképezi. Ha összeadogatjuk az évnek a napjait, fél év, évek, stb. 1260-ra fog kijönni. Jelenések könyvében is szó van így erről. Ennél azonban fontosabb kérdés, ugye itt lehet aztán számolgatni, én már nem teszem meg ezt a számolgatást, mert ezt azt hiszem, akkor már volt erről szó, hogy mi ez az 1260 nap. Ennél sokkal fontosabb kérdés, amit aztán föltesz Dániel, uram, mi lesz a vége? Mi lesz a vége mindezeknek? Hogyan lesz vége mindezeknek? Hogyan lesz a vég? És ugye ezt ma is sokan fölteszik, ha megnézzük a különböző elgondolásokat, ahogy emberek gondolkodnak a földi életet illetően, hát mit láthatunk? Milyen véget jósolnak? Mikkel találkozunk? Most a sci-fi filmektől eltekintve.
Természeti katasztrófák.
Háború, járványok, globális fölmelegedés, ugye, tehát az emberi élet az önmagát el fogja pusztítani. Tehát mi lesz a vége? Ugye sokan kutatják ezt, hogy hogyan és mi lesz a jövő. Na hát, Dániel könyve mit mond erre a jövővel kapcsolatban? Hát szintén elmondja azt, hogy a két csoport az egyre élesebben elkülönül egymástól. Az emberiség két csoportja. Azt mondja, megtisztulnak és megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekszenek. Az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik. Ugye az értelmesek, akikről olvastunk, hogy fénylenek, mint a csillagok, ők az egyik, akik megtisztulnak, megfehérednek, tehát egyre inkább kitűnik az, hogy ők az Isten oldalán állnak, és az istentelenek pedig mit csinálnak? Egyre inkább istentelenebbé válnak. Egyébként ugyanezt mondja a Jelenések könyve is, amikor a hét csapást elkezdi valaki olvasni a Jelenések könyvében, azt olvassuk, hogy látják az emberek ezeket a csapásokat, ott vannak rajtuk a fekélyek, de nem térnek meg. De nem térnek meg, sőt, még inkább káromolják az eget Istenét, ezt mondja János ott a Jelenések könyvében. Tehát nem, hogy elgondolkoznának az emberek, az istentelen emberek, hanem még inkább megkeményednek az ő szívükben, és ugyanakkor a másik csoport pedig látja ezeket a jeleket, és mit csinál ezeken, amikor látja ezeket a jeleket? Nem csak, hogy okul. Jézus Krisztus azt mondja ott az evangéliumban, amikor látjátok, hogy ezek a jelek teljesednek, akkor azt mondja, emeljétek fel a ti fejeteket, és tudjátok, hogy közel van a ti megváltásotok. Akkor közel van. Tehát persze nekünk is fáj látni azt a sok nyomort, ami ebben a világban van. Keresztény emberként kötelességünk is, hogy enyhítsük másoknak a nyomorát. De ugyanakkor, amikor látjuk azt, hogy egyre fokozódnak ezek a dolgok, akkor mégis a szívünkben ott egyre nagyobb öröm kell, hogy legyen, mert tudjuk, hogy egyre közelebb vagyunk. Egyre közelebb vagyunk. Mihez? A világ végéhez? Nagyon jó hallani ezt, hogy nem azt mondják, hogy a világ végéhez, mert van, ahol már hallottam ezt, hogy hát a világ végéhez vagyunk közelebb, de nem, hát keresztény emberként nem a világ végét várjuk, hanem Jézus Krisztust várjuk vissza. És ugye ez az advent, amire tényleg érdemes várni. Mert mi nem azt várjuk, hogy jaj, vége legyen a világnak, hanem hogy Jézus eljöjjön, és ő rakja rendbe ezt a világot. Hozza helyre azt, amit sajnos mi nem tudtunk rendbehozni. Itt Dániel könyve megemlít még két másik ilyen idői proféciát is, ami egyébként összevág a leghosszabb proféciának a magyarázatával. Ugye itt 1290 és 1335 napról olvasunk. Ugye a pusztító utálatosság, ugye amitől föltétetik, attól az időtől fogva számolja ezt a napot. Mi ez a pusztító utálatosság? Erről beszélt már Dániel könyve, 9. fejezete. Hát amire utal Titus diadalívéről ez a kép is, ugye, tehát a Jeruzsálem pusztulása, tehát szintén ugye erre utal. Itt láthatjuk, ugye a leghosszabb proféciával van összefüggésben, ami 1844-es dátumig tolódik ki, a 2300 este és reggel. És ugye amikor a tanítványok is megkérdezik a Jézus Krisztust, őnekik is a figyelmüket mi az, ami leginkább leköti? A mikor. És azért pörgettem így át, hogy nekünk se a számok járjanak a fejünkbe, mert most kivetítettem két számot megint, 1260 nap mellé, most itt van még 1290, meg 1330. Most akkor összeadogassuk, vagy elosszuk, szorozzuk, vonjuk, kivonjuk. Tudom, hogy ilyen az ember. Jézus is tudja, hogy ilyenek vagyunk emberek. Minél több szám van, annál több variációt fogunk keresni, hogy na akkor, de mégis mikor, mégis meddig. Ugye a tanítványoknak is ez forog a fejében, és Jézus elmondja, hogy nem. Nekünk nem a számolgatás a lényeg. Jeruzsálem pusztulására vonatkozólag sem mondja el konkrét évszámot. Nem konkrét évszámot mond, hanem jelet mond. Az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen. Aki olvassa, értse meg. Aki a városban van, meneküljön. Aki a mezőn van, ne térjen vissza a városba. Tehát nekik ezt látniuk kellett, tudniuk kellett, és tudjuk azt, az első keresztények közül, akik Jézusnak a szavait elhitték, azok közül senki nem pusztult el Jeruzsálem ostromakor, mert mindannyian elmenekültek, és ugye Pellában a Jordán mentén, Jordántól keretre egy kis kolóniában telepedtek le, és ott alapítottak egy keresztény közösséget. Sokkal inkább kérdés az, nem az, hogy mikor és meddig nem ítélsz, Uram, sokkal nagyobb kérdés az, ami a Jelenések könyvében is előjön, és ezt is már idéztem talán, hogy a fő kérdés az inkább, hogy ki állhat meg az ítéletkor. Nem az a kérdés, hogy meddig nem ítélsz, hanem hogy ki állhat meg. És vajon én ma megállhatok-e, ha arra kerül sor, hogy Isten odaszólít, hogy na gyere, és akkor vizsgáljuk meg a te életedet. Nézzük meg, hogy te hogyan vagy ezzel a kérdéssel. Melyik oldalon állsz? Ugye, mert az egész Biblia ezzel a kérdéssel fordul felénk. Olyan, mint a tükör. Nézzünk tükörbe. Nem másnak olvassuk a Bibliát, hogy na, persze mások gonoszok, nekik kéne. Nem. Nézek én bele, hogy tényleg én hogy állok ezzel a kérdéssel? Melyik oldalon állok? Az életem, szavaim, cselekedeteim. Hol állok? Hol állok ekkor? Mikor lesz a világ vége? Mikor lesz a világ vége? Tudja-e valaki? Ugye, nem is a világ végét várjuk, már megbeszéltük, hanem Jézus eljövetelét várjuk, az adventet várjuk. Luther Márton azt mondja, ha én tudnám, hogy holnap Jézus eljön, hogy holnap megtörténik az advent, a visszatérés, akkor én ma még ültetnék egy fát. És valóban ez a készenlétnek a képe. Nem egy olyan keresztény kép, hogy na akkor ülünk és csak imádkozunk, hanem cselekszünk. Teszünk másokért. Jézus többször elmondja Máté evangéliumában, ahol az ő visszatérésének a jeleiről, meg a mikorjáról kérdeznek a tanítványok, ezzel fejezi be többször az ő beszédét, hogy legyetek készen, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. Legyetek készen ti is. És aztán elmond három példázatot, hogy mit jelent késznek lenni. Az egyik a tíz szűzről szóló példázat, emlékszünk rá? Van öt balga, meg öt okos szűz. Akik készülnek, meg akik nem készülnek föl. És a kérdés az, tehát, hogy készen vagyok-e odaállni? Ki állhat meg Jézus előtt? Hadd mondjam el Dánielnek a sorsát, hiszen ez a könyv így fejeződik be, és milyen jó lenne, ha mi életünkről is ezt tudnánk. Dánielnek Isten egy nagyon jó hírt mond el itt a könyv végén. Nem érti meg a látomást a 2300 estéről reggelről, nem érti meg sok mindent a proféciába, de egy valamiről biztosítja a Jóisten. És szerintem ez a legnagyobb dolog, nem? Mit mond neki? Ez az utolsó vers. Te pedig menj el a vég felé, és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Vagyis Dánielnek mi a sorsa? Bejut Isten országába. Hát nem ez a legjobb hír? Nem ez a legjobb hír? És milyen jó tudni azt, hogy ez nem csak Dánielnek a sorsa. Nem csak Dániel kerülhet oda, nem csak az ilyen profétáké lehet a feltámadásnak és a visszatérésnek az öröme és a reménysége, hanem mindannyiunknak ez a sors van fölkínálva. Isten Dánielen keresztül, ahogy itt végignéztük fejezetről fejezetre, ugyanezt kínálja föl. Ha szeretnénk, hogy nekünk is ez legyen a sorsunk, akkor ugyanúgy kell dönteni, és ugyanúgy kell élni, ahogy Dániel élt. Emlékszünk, hogy mit tett Dániel? Talán még nem is pörgetem tovább, még maradjunk Dánielnél egy kicsit. Milyen volt ez a Dániel? Fölidézhetünk egy-egy fejezetet? Mondjuk az első fejezetben? Milyen nagy dolgot tett? Az első fejezet. Emlékszünk, oda kerül fiatalként az udvarba, Nabukodonozor udvarába. Nem ették azt az ételt, ugye? Nagy dolog. Nagy dolog, hogy most más teszik, amit a többiek. Mondhatni, ez a mai szemmel nézve nem egy nagy dolog, de itt kezdődik valahol a kis dolgokba való hűség. Amikor a picin, ugye Jézus is azt mondja, aki a kevesen hű, ugye, tehát az az igaz, aki ott a picin is hűséges tud lenni. Illetve a harmadikról nem beszélünk, az jövő héten lesz szó róla, de nézzük akkor meg mondjuk a hatodik fejezet. Ott is ugye Dániel van kiemelve külön. Dánielnek az Istenhez való viszonya. Az imádság. Megint csak mondhatni, egy mai szemmel nem egy olyan kiemelkedően nagy dolog, hogy valaki imádkozik, vagy nem imádkozik, hát nem is látja senki, ugye? Szinte egy láthatatlan dolognak tartjuk ma, meg mondjuk ma. Mégis ő kitartott ebben, szintén egy olyan dologban. Az Istennel való kapcsolatában, és mit mond az Isten neki? Amiért te így voltál, menj el, és a végül a te sorsod az mi? Az örök élet. Biztosítva van az örök élet. Te oda jutsz. És milyen jó tudni tehát azt, hogy ez nem csak Dániel sorsa, hanem mindannyiunk sorsa. Pál apostol beszél nagyon sokat Jézus visszatéréséről, hiszen az első keresztényeknek ez volt a legfőbb témája. Így is köszöntek egymásnak, az Úr közel, Maranata. Ez egy köszönés volt. És beszél arról, hogy amikor ugye Jézus visszajön az Úr riadóval, arkangyal szózatával, isteni harsonával leszáll az égből, feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Ugye, tehát húsvét előtt jó, jó ezeket olvasni, hogy nem csak Jézus támad föl, hanem mindenkinek, aki őhozzá tartozik, azoknak a része a feltámadás lesz. Föltámasztja azokat, akik őhozzá ragaszkodnak. És el tudjuk képzelni azt, ahogy találkozhatunk a Biblia hőseivel. Ahogy majd oda mehetünk Dániel prófétához, és elmondhatjuk neki, hogy képzeld el, Dániel, mi Sopronban itt ültünk, és tanultunk ám a te könyvedről. És próbáltuk megérteni, de hidd el, nem csak te nem értetted, mi se értettük sok részben, hogy mit akartál leírni, meg mit kellett neked leírni, de így, mint ahogy most egymáshoz fordulhatunk, ugye ez a keresztény reménység és a feltámadás reménysége. Így elmondhatjuk szemtől szembe Dánielnek majd, hogy hát mit küzdöttünk mi is az ő könyvével itt. Vagy Jánosnak. Elmondhatjuk azt, hogy hát azért azt a jelenések könyvét egyszerűbben is le lehetett volna írni. Hogy de jó lett volna, akkor könnyebben megérthettük volna. Talán mi. Lehet, hogy akkor ott az első században még jobban összerakosgatták ezeket a szimbólumokat, jelképeket. Mi talán már kevésbé. Oda mehetünk Mózeshez. Oda mehetünk az apostolokhoz, a 11-hez. Megkérdezgethetjük őket, hogy hát milyen volt azok a napok, milyenek voltak, amit nem írtak le az evangéliumban. Mert ugye mindent nem tudtak leírni. És el fogják mondani. Oda mehetünk Ádámhoz és Évához. Megkérdezhetjük őket is. De ennél sokkal nagyobb öröm. Sokkal nagyobb öröm, hogy a saját szeretteinkhez, akiktől most elválaszt a sír, hogy őket is megint a keblünkre ölelhetjük. Nem? Sőt, hát ugye a még nagyobb öröm, hogy Jézussal találkozhatunk. Élőjes könyvében így beszél erről a találkozásról, erről a nagy találkozásokról. Íme a mi Istenünk, akit mi vártunk, aki megtart minket, ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk, örvendezünk a szabadításában. És milyen jó lesz ezt mondani, nem? Egyébként Ézsaiás is azt mondja, két csoport lesz. Van, aki ezt mondja, és azért írtam csak ezt ki, mert nekünk ez a fontos. Lesz egy másik csoport, aki mit mond? Ugye, hogy sziklákhoz mennek, és hogy rejtsetek el minket annak színe elő, aki eljövendő. Jelenések könyve ugyanezt ismétli meg, szinte szó szerint Ézsaiástól veszi ezeket az idézeteket. Hogy ez a két csoport így különül el egymástól. Én azt kívánom ezen a mai estén, hogy Dániel könyvének, ahogy itt az utolsó verséhez értünk, és érünk, ez jelentse számunkra is azt a biztosítékot, hogy nekünk is a helyünk az hol van, Isten országába, ő oda vár bennünket, de persze, hogy a mi sorsunk mi, azt mi döntjük el. A döntés a kezünkben van, én azt kívánom, döntsünk úgy, ahogy Dániel. Kis dolgokban is, nagy dolgokban is, Isten mellett. Amen.